fel, ahol tegnap este letettünk.
János evangélium a 4. fejezetének a első 12 versét olvastuk. Most olvassuk a 4. fejezet, 13. verstől 19. verssel bezárólag. János evangélium a 4. fejezet 13. verstől kezdődően 19-el bezárólag. Így szól hozzád, hozzám az élő Isten. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásával lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed, ebben igazat mondtál. Az asszony így felelt, Uram, látom, hogy proféta vagy. Ezt emeljük ki, Jézus mondja, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásával lesz benne. Az asszony így felelt, Uram, látom, hogy proféta vagy. Összefoglaló címünk, lelki halálból a lelki életre. Tegnap beszéltünk az első lépésekről, kopogtatásról, hogy ennek az asszonynak, amikor elindult a ókori bevásárló központba, esze ágában nem volt Jézussal találkozni, sem arra, hogy neki vájkáljanak az életébe, sem arra, hogy egyáltalán valakivel szóba álljon, férfival azért mer, nővel azért mer, de az Úr Jézus Krisztus akart találkozni vele. Gondoljunk vissza arra, amikor, ha volt már olyan, amikor úgy szívem talált először az Isten igéje. Azon a reggelen mi úgy keltünk fel, hogy na most akkor szíven talál az Isten igéje? Mi nem tudtuk. Jézus tudta. Ott van annak a szent feszültség, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terve, és megnyugvás, békességet, az örök békességet adom nektek, nem úgy adom a világ adja. És összevontunk két verset, Máté 11.28-at és János 14.27-et. És amikor megérkezel új szívvel az Isten jelenlétébe, akkor kiderült, hogy végig az Isten hozott. Ja, hány ilyen lelki váltó átállítás volt az életedben, azt nem te rendezted úgy. Mondtam is nektek legnap, és nekem eszem ágában nem volt, és Sárospataki gimnáziumban Jézussal találkozni. De neki számítása volt vele. És ez a döntő. Van, amikor a mennyasszonynak a kezét megkérik, és nem így számít rá, de lehet, hogy annak eleve réget mond. Mai címünk a küszöbön. És köszönöm a biztatást testvéremnek, szolgatásomnak, úgyhogy elhelyeztük a ajtó bejáratnál is a sorozatcímeket. A küszöbön. Milyen állapot a küszöb állapot? Képzeld el, hogy egy zimankós hegyvidék adott, fák adottak. Emlékszem, amikor 10 évvel ezelőtt, azt hiszem egy gyermekünk volt is a hitvesi szolgatásomban, itt voltunk még előző szolgálati helyünkről, de azt hiszem csak így családilag, és ilyen január volt, tél volt, fagy volt, és elmentünk, vagy elindultunk gyalog Mátraháza központba, de így az erdei úton. Nem tudom, hogy jártak már így a testvérek is, le volt fagyva egy oldal, és néztük, hogy ha ott megcsúszunk, akkor ott 100 métereket zuhanunk. Na, mész egy ilyen helyen, mondjuk vihar van, zimankóval sötét van, Megteszel 15 kilométert, és elérkezel az erdészháznak, a menedékháznak a küszöbére. Tornász küszöbén állsz meg, ilyen bejárat, hogy 15 kilométert megtettem, ha van még 5 méter, ha inkább itt megpihenek, hát túl vagyok a 99%-án. És leülsz. Reggelre meg fogsz fagyni. A küszöb állapot ez egy nagyon veszélyes állapot, mert sokkal előbbre vagy annál, aki eltévedt, aki ott fagyott meg, aki el se indult. De ha megfagysz a küszöbbe, ott vagy, nem lész be. A világosságba, a melegbe, a tápláltatásba, a védelembe. Testvérek, aki majdnem elérte a vonatot, az? Az elkésdő, lemaradt. Elméletből ötös a csapat. Az ugyanaz, mint hogyha, ez nem azt mondjuk, hogy akkor aludj otthon, el se indulj. Testvérek, akinek majdnem sikerült a műtéte. Az belehaladott. Az belehaladott. Küszöbb állapot egy gyülekezetben lenni. Az üdvösség szempontjából. Helyre, önmagában a gyülekezeti tagság nem üdvözít. Önmagában semmilyen szolgálat, lelkipásztori szolgálat sem üdvözít. Szükséges, hogy aki hitben jár, aki élő hitben jár, akinek üdvössége van, az ott van a gyülekezetben. De nem biztos, hogy attól még, hogy valaki ott van a gyülekezetben, attól még üdvössége van. Jézus Krisztussal kell találkozni. Nem a templom üdvözít, nem egy felekezet üdvözít. Bármilyen nehéz kimondani, még a református sem. Nagyon jól értjük ezt, idézőjelbe tettük. Egyedül az Úr Jézus Krisztus üdvözít. Ezért mondja Jézus, hogy senki sem mehet az Atyához csak rajtam keresztül. János 14.6-ot, ezt soha ne idézzük ollózva, mert én vagyok az út, az igazság és az élet. Ne vágjuk itt meg. Senki sem mehet az Atyához, csak rajtam keresztül, de ez egy bizonyosság, hogy tudhatod a biztos utat a mennybe. Mert nagyon sok felekezet, ahol nem bibliai alapú, kizárólagosan biblia alapú a tanítás, a hitvallás, mert ebben dicsőítsük a mi Urunkat, hogy a hitvallásainkban benne van, hogy egyedül a Szentíráshoz ragaszkodunk. Ahhoz hozzátenni, elvenni nem. Csak akkor hiszem, élem. Tehát gondoljunk bele, hogy ahol a tanítás is eleve hibás. Beszélgettem egyszer előző szolgálat helyünkön egy más felekezetű szolgatással, és valamiben nem értettünk egyet. És mondtam neki, hogy nézd, ezt így olvasuk a Bibliában. Én azért mondom azt, mert a Biblia alapján én ezt így hiszem vallom. Azt mondja nekem, hogy Gergő, lehet, hogy ezt írja a Biblia, de nekünk, a mi tanítói hivatalunk mást tanít. Mondtam neki, hogy nagyon köszönöm az őszintességedet, így legalább értem a logikáját, de akkor így hagyjuk abba a vitatkozást, mert te kínaiul beszélsz, én meg tadzsikul. Tehát ha nem azonos, nem azonos a nyelv. Előszoba. Fontos átlépni a küszöböt, mert a küszöb nem lehet kihagyni a küszöböt. Ahhoz, hogy belépjünk. A holnapi címünk ez lesz, mondja, a trónteremben. Megérkezni a Jézus Krisztus jelenlétébe, a vele való életközösségbe. Ugye tegnap Samárián kellett átmennie, vállalta a küzdelmet, hát lejött ebbe a világba. Jézusnak le kellett jönni ebbe a világba, igen, mert a küldetése ide szólt. Hát nem csak a kereszten volt az a fogadtatás, már eleve az istállóba fogadja az ember az Istent. A küldetése te hozzád szól. Azt mondja, hogy adj innom. Világteremtője. Tőlünk kér valamit, igen, rádöbbentsen, Mid nincs? Uram, élő víz, ott akkor egyébként az élő víz fizikai értelemben azt jelentette, hogy forrásvíz, tehát tiszta iadó. A nem élő víz az ilyen ciszternákba, ilyen, hát azon a klímán megáporodott víz, ami esetleg megitta az állat, meg lehetett belőle egy kicsit locsolgatni, de inni, és a lelki értelemben az élő víz, az az Isten igéje, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megismerjem az egy szabadító, üdvözítő, megváltó Jézus Krisztusomat. Uram, te mutasd meg, hogy nekem mim nincs, hogy kim nincs, rád van szükségem. Azt mondja, ha ismernéd az Isten ajándékát, ismerjük mi az Urat. Testvérek, itt is nagyon fontos, hogy nem magam elképzelése legyen. Honnan ismerhetem én Istent igazán az igéből, amit ő mond magáról, ahogy bemutatkozik, ahogy kijelenti magát, csak gondold végig ezeket a kijelentéseket, amiket Jézus így mond, hogy én vagyok. Pont. Nagyon több ilyen ige van a Szentírásban, mint gondolnám. És akkor visszakérdez, hogy talán nagyon vagy te Jákobnál ezzel, azt hitte, hogy a legmagasabbat mondta. Hogy döbbenj már rá, izraelita vándor, érdeklődő, jó szándékú, asszonnyal ismerkedő, furcsa, érdekes. Izraelita vándor, döbbenj már rá, helyezd már el magadat a világrangú litráján. És nézd meg, ahogy mondtuk is a Jézus lelki gondozás, hogy egy nem töri rá az asszonyra az ajtót, hanem hagyja, hogy úgy megnyissa. És már a mai ige szakaszunk végére már nem azt mondja, hogy mit profétának képzelette magad, hanem már én látom, hogy te proféta vagy. Igaz? Igaz, de nem a teljes igazság. Mert ő nem egy proféta sok közül, mert ezt nem keresztény vallások is mondják Jézusról, egy a proféták közül. Nem, ő az Isten fia. Ide, itt még nem jut el. De Jézus ismerte ennek az asszonynak a szívéhez vezető utat. Ugye nem tudom, kedves feleség testvérek, hogy a ti férjetek szívéhez a gyomrán keresztül vezete az út. Például Jónás szívéhez a hal gyomrán keresztül vezetett az út, és nézzétek meg, hogy Isten hogy megkönyörült rajta. Pedig ő mondta, hogy dobjatok ki. Tulajdonképpen bizonyos értelemben öngyilkos lett volna. De az Úr megmentette. És tudod, mi a csoda, hogy ő ismeri a te szívedhez vezető utat is. És van valaki, aki jobban ismer téged, mint önmagadat. Jártál már úgy, hogy kijut egy érzés az arcodra, észre se vetted, és leolvasta rólad egy hozzád közel álló, hogy mit gondolt, és hogy én nem is tudtam, hogy erre gondolta. Feleségemmel szoktam így járni már, hogy ő olvassa le az én arcomról. Pedig nem ezért növesztettem szakállat, hogy elrejtsem. Vagy legalábbis ismer annyira, hogy mögé lát. De ez még mindig töredékes és emberi. Jézus a fehér ing, az öltöny, a szép ruha, a tisztség, a lehajtott fej, vagy éppen álboldogság mögé néz. És még a hívő Sámuelnek is meg kell mondja, hogy Sámuel, ne a fit isai fiúkat nézd. Én a szívet vizsgálom. Uram, nyiss utat a te kegyelmednek a szívemhez. És gondold végig, hogy azon az úton, amin eddig vezetett az Isten, milyen türelemmel vezetett. Mert hogy már így végignézed egészen, saját magunknak nem lett volna magunkhoz így türelmünk. Tudja, mit nincs, és tudja, mire van szükséged. És azt mondja Jézus, aki abból a vízből iszik, amit te itt meregetsz, az megszomjazik megint. Szóval nagyon másnapos lesz az embered otthon, több vizet iszik, már hamar vissza fog zavarni. kútra, amikor másnapos lesz, dehidratált szervezete miatt. Te is meg fogsz szomjazni. Vagy ha beosztjátok, is kitart 2 hétig, akkor is vissza fogsz jönni. De azt mondja, az a víz, amit én adok, ha valaki abból iszik, az többet nem szomjazik meg. Nézzétek meg, milyen szűklátókörek vagyunk, ókorban vagyunk, vezetékes víz már azért néhány helyen volt, de azért nem sok helyen. Ezért úgy gondolom, hogy sokan éltünk még olyan időszakban, hogy mertük a kútról a vizet, meg vittük be vödörrel, meg vittük ki. Ez nekem egy nagy lelki megpróbáltatás volt, mindig átruházni valaki másra ezt. Aztán, amikor elkerültem 14 évesen gimnázium, azt mondja, inkább hordanám néha otthon a vizet. Nem elégítette meg a lelki szomjúságomat a Sárospataki Kazinci meg Kossuth internátusnak a vezetékes vize. Gondolj bele, mekkora öröm volt, amikor bevezettétek először a vizet, és már lett melegvíz is, és már nem csak kazánba kellett rakni, és akkor volt melegvíz, mikor megraktad a tüzet, hanem már villanyboiler, meg átfolyós gáz. Utána már lett gázkonvektor, már fát se kellett vágni. Már szerintem a legidősebbek is széles sávon facebookoznak. Hát gondoljunk bele, tehát 10-20 évvel ezelőtt azt se tudtuk, hogy mi az. Hát most idén nyáron voltunk egy pár napot Erdélyben, és legnagyobb fiunk zseppénzéből előfizetett magának, euro roaming, neki csomagja van ott, Erdélyben is használja. És felkelünk első nap, és látom, hogy ilyen az élet funkciói lelassulnak. Tehát alig veszi a levegőt, pulzus alig tapintható, pupilla alig mozdul, mondom, hát most megmondom, áh, benne van. Azt mondja, apuka, nem menj a roamingre. Tehát itt nézzük meg, amit élet is hallottunk, mitől várjuk a boldogság? Hát azt gondoltuk, hogy most már széles sávú lesz, hát a gyermekeik azt se tudják, hogy mi az, hogy betárcsázós internet. Meg mikor még volt kurblis telefon. Az is mekkora csoda volt, meg a fekete-fehér tévé. Oh, távirányító nélküli, és nem színes tévé. És testvére, megoldotta a problémánkat? A geotermikus, meg alkalmazással a másik féltekéről vezérelhető fűtésrendszer. Klímás autó, meg klímás lakás. Meg most már nem csak projektor van, hanem lapos kivetítő is, és okos, meg félművelt, meg... Hát már néha drágább a félművelt telefon, mert nincs. De testvérek, megoldotta a problémát. Azt gondolt az asszony, hogy most fordítjuk le, na végre, van itt valaki, aki bevezeti nekem ingyen a vizet. Nem kell ide járnom, rejtőzködhetem nyugodtan. Élhetek tovább a bűnben. Nem kell kitennem magamat a féltékeny feleségeknek, akinek esetleg elcsábítottam a férjét, nem kell kitennem magamat annak, hogy utána fütyül valaki, vagy leszólít, vagy beszól, maradhatok otthon, lehúzhatom a redőnyt. Ő ezt gondolta az élete problémájának, és ezt gondolta az élete megoldásának. Mi mit gondolunk az életünk alapvető problémájának? Ha most feliratnánk valamit, uram, ezt kérem tőle. Valószínűleg ilyennek lennének az elején, első végre, hogy egészségi állapotom ad egészen, az anyagi helyzetemet rendezd, meg hát egy-két ilyen feszült emberi állapotot meg simíts ki. Ne kérjünk kevesebbet, mint a kegyelmet. Mert kérjetek is adatik nektek, ő ráadásul bármit megad, de az ő fiával együtt. Gondoljuk végig, hogy mit gondolunk az életünk alapvető problémájának is, és mit gondolunk megoldásnak. Ő azt mondja,
hogy keressétek először az Isten országát. És a többi ráadásul megadat. Mert a megoldás nem az, hogy akkor elbújni megint, hanem a megoldás az, hogy felfedni Isten előtt a szívem tartalmát. Gondoltunk-e arra, hogy a bűnvallás az öröm? Utána. Felszabadulás. Boldog az az ember, kinek vétke megbocsátatott, bűnnel fedeztetett. Nagyon nehezen szánja oda magát az ember, az első bűnvallása az Isten előtt. Hát mit fog az Isten mondani? Vagy ha esetleg lelki gondozói segítséget kér, hát mit fognak gondolni róla? Nem kiállik el. Majd erről látjuk, hogy ez az asszony utána milyen szabadon beszél arról, ami arra addig rejtőzködött. Nézd meg, a kísértőnek egy dupla trükkje van, ő ha kérdez, akkor is hazudik. Ma az első hazugság az kérdés volt. Csak ugyanazt mondta az Isten. Tehát nem merte azt mondani, ne higgy az Istenbe, ilyen közösségben, pláne nem fogja mondani. Csak ne bízz benne egészen. A kísértő teológiai tudással bíró ateista teológus. Ezt is helyén értsük, ezt a mondatot. Hát nézd meg, a Jézus megkísértésekor is a 91. Zsoltárból torzítva idéz. A kísértő mérhetetlen intelligencia. Csak gonosz. És az veszélyes. De az Úr Jézus Krisztus fölötte van. Hatalomban, intelligenciában és szeretetben. Tehát a kísértő először azt mondja, hát ez neked nyugodtan belefér. Ha te már szolgálatot tevő is vagy, te ezt a lazaságot, ezt a kis tiklit, erkölcsi tanyagit, bármit, ez neked belefér, kiegyenlíted majd valami jó cselekedettel. Nincsen a Bibliában. És amikor meg belementél, akkor meg azt mondja, na, milyen ember vagy te? Milyen hívő vagy te? Milyen szolgálattevő vagy te? Milyen tisztségviselő vagy te? Milyen lelkész vagy te? Milyen fér vagy? Milyen ember? Így már nem kell ez az Istennek se. És mind a kettő hazugság. Az egyik, hogy nem engedhető meg semmilyen stikli, másrészt pedig nézd meg, hogy a Dávid bukása és bocsánata arról beszél, nincs az a mélység. A tékozló fiú mélysége. Samári azt, hogy mélység ellentétes párhuzamba tettük tegnap Nikodémussal. Nincs az a mélység. Onnan ne lehetne hozzájönni. Még bűnt bocsátja meg a megbánt és megvallott bűnt. Hű az Isten, ha mi megvalljuk vétkeinket. De az a kérdés, hogy őszinte a bűnbánatunk. Jézus a valódi problémára mutat rá, és Jézus a valódi problémát oldja meg. Ő a bűnbetegséget gyógyítja. És azt mondja ez az asszony, hogy add nekem akkor ezt a vizet, hogy meg ne szomjazzam, és ne kelljen többé ide járnom meríteni. Hát tudjátok, ez az, amikor iskolások voltunk, és valakinek volt bátorsága feltenni azt a buta kérdést, ami senki nem mert feltenni. Nekem is kérdésem volt, de annyira már voltam rakós, hogy tudtam, hogy égő a kérdést feltenni, tehát nem égettem magam, hát ha felteszi valaki más, és én is választ kapok rá. Ismerős szituáció? De ez az, hogy legalább kimondta, hogy én ilyen szögletesen gondolkozom még, én még mindig a H2-ról, a dihidrogénoxidról gondolkozok, akkor még mindig. De őszinte volt, és ezért lehetett mit kezdeni. Egyszerre fizika tanárunk mondta, mondtuk, mindig jöttünk ezzel a dumával, hogy tanárunk, nem értjük. De ezt akkor is mondtuk, amikor nem tanultunk, és akkor ő okos volt, szeliden volt bölcs, mert azt mondta, hogy akkor mondjátok meg, hogy mit nem értetek. És ugye ez már azért valamit konyítani kell, tehát erre jöttem megint a stikre válasz, hogy az egészet.
De legalább ez az asszonya lehetett mit kezdeni, mert ő elmondta, hogy én itt tartok, és itt gondolkozom. És így gondolkozom. Elmondta, hogy mi foglalkoztatja, az anyagi. Én az anyagitól várom a megoldást. A vezetékes víztől, a termosztátos gáz kombi fűtéstől, a napkollektortól, ez nem baj, ennek mind a maga helye megvan. Csak nem mondanám a senkinek, hogy vágassa le az áramot, vagy ne vezessen be gáz, hogy ne legyen fűtése, vagy az autóban ne kapcsolja a klímát. Csak ne, te várj az üdvösséget. Testvérek, de azt gondolta, hogy ezt elmondom, mert ez már látszik, de amit nem tudnak, arról nem kell beszélni. Mennyi mindent tud egy ember takargatni? Az idő nem gyógyít. Se fájdalmat, se gyász, se bűnt. Bűnt pláne. 60 évvel azelőtti, 80 évvel azelőtti. Volt olyan egy megrendítő történetet, olvastam, hogy egy szolgálólányt elcsábította gazdája, teherbe esett, de a gyereket elvetették, mert hát nem lehet, hogy ki tudódjék, hogy az úrnak Zabi gyereke van. És hogy 60 év múlva, 80 pár éves korában az asszony a halálos ágyán el tudott oda jutni. Hogy meg tudta vallani. Hogy volt házasságon kívüli testi kapcsolata, és volt gyermekgyilkosság az életében. Érted? 60 év! A lelkiismeret rögzíti. És a Jézus Krisztus vére pedig törli. Mint amikor töröd a számítógépből, és a lomtárból is, az emlékből is, arra többet meg nem emlékezik. És téged is felszabadít. És nem úgy vagyunk mi, és hogy amit nem tudnak, ami nem derül ki, amit nem tud a házastárs, nem tud a főnök, nem tud a közvélemény, és az Isten. Egy első döbbenetes történetet olvastam, egy középkorú házas asszony hitre jutott, és mégis úgy tűnt, hogy az élete valamiért döcög. És egy elment a gyülekezettel lelki gondozójához, hogy hát nézzük már az életem mélyre, mert nincs valahogy a felszabadulása. Van ügybizonyosságom, de úgy terhes az életem. És kiderült, hogy évtizedekkel azelőtt valahol egyszer, egy nyaralás során volt egy futókaland házasság törése, soha többet azzal a férfivel nem tartott a kapcsolatot, se előtt, se utána. De fel volt írva a szíve hústáblájára. És oda vitték bűnbánattal és bocsánat kéréssel az úr elé, az azt mondja, hogy felszabadul vált fel. És azt kérdezte utána a lelki gondozat, hogy azt szeretném még kérdezni, hogy nekem most ezt a férjemnek meg kell lemondanom. És azt mondta neki a lelki gondozó, hogy én semmiképpen nem merném azt mondani, hogy nem. Erről Pál egyik Feri bácsi egyszer külön tanítást tartott valahol, hogy ami ott van a házasságban, és a másik nem is tudja és nem is gondol róla, akkor is terheli a házasságot, mert a másik szívében ott van. És azt mondta neki ez a lelki gondozó, de asszonyom, imádkozzon, és hogyha mégis kérjen az Úrtól vezetést, és az Úr készít rá alkalmat, akkor kérjen bocsánatot a férjét. És azt mondja, annyit el kell mondanom, hogy a férjem az fegyveres testület tagja, és otthon is van szolgálati fegyvere. És mégis ez az, hogy imádkozott, és Isten alkalmat készített rá, és tudott bűnt vallani és bocsánatot kérni, és a férje a lelki fegyverzetet használta, mert bocsánatot adott. És elmondta utána ez az asszony a lelki gondozónak, utána még felszabadultabb volt a házasságuknak a testi és a lelki oldala is. Pedig régen volt, egyszer volt, nem folytatódott, a másik nem is tudott róla.
Ezért nem megoldás most lelki értelemben a redőny mögött használt vezetékes víz, és azt kért, hogy uram, te tárd fel, hogy mi van a szívembe, és ne emberi látszatnak, elvárásnak, trendnek, közvéleménynek akarjuk megfelelni. És amikor ez egy nagy lelkifordulópont, azt mondja ez az asszony, hogy adj nekem akkor ebből, Jézus azt mondja neki, hogy hívd ide a férjedet is, menj haza, hívd a férjedet is, gyere vissza. Jézus vasárütös mondott valamit. Nézzük meg ezt a szelíd lelki gondozást, hogy nem ezzel fogadta, hogy te férfi skalpvadász, barázna. Tudta, hogy ennek az asszonynak az életében hol a gócpont. De nem belevágta a sebészkést, hanem előkészítette a műtétet. Hívd ide a férjedet, itt evez át Jézus, az asszony számára is érzékelhető, tapasztalható módon a fizikai vízről a lelki vízre. Az asszony életének a szennyes vizére. Hogy azt megtisztítsa. Ő pontosan tudta, hogy ennek az asszonynak az életében hol a gócpont? Csak azt akarta, hogy ő mondja ki. Mert amit csak rád erőltetnek, hogy na, akkor ezt most mondd ki, ezért nem áll meg az, néha lehet ilyen nagy tévés, extatikus vallási közvetítéseken látni, hogy ezt az imádságot elmondod tévén keresztül is, és te már a Jézusé vagy. Hát én vallom, hogyha valaki a halál tusájában van, és el lehet egy rövid imádságot is őszintén szívből mondani, de ez nem egy recept, és nem egy playback. És éppen ma hívott fel valaki a gyülekezetből, hogy egy haldokló hozzátartozójához megy, és hogy ott ő mit mondjon. Érdemes egyébként tudni, én ezt szoktam a testvéreknek is mondani, és volt egy olyan is, hogy egyszer egy nem életveszélyes beteget mentem majd kórházba meglátogatni, gyülekezeti tagunkat, és a lábánál haldoklott egy nálamnál fiatalabb ember. És az az ige, amit vele olvastunk, utána azt a fiatalember is olvastuk, és időt még városbeliek is vagyunk, és utána azzal a fiatalemberrel igét olvastunk, és imádkoztunk, és egy fél órán belül a szíve megállt. Tehát ez János evangélium a 3. fejezetének első 16 verse, az idősnek is szükséges, lehetséges volna megszületni. Lukács 15-ből a tékozlófi, ez az én fiam, meghalt és feltámadt a lelki feltámadások biológiai halál előtt. Gondoltál arra Máté 20, szőlőmunkások példázata az utolsó órában megtérőnek is ugyanazt a kegyelmet adja. Vagy a megtérő Lator az utolsó percben megtérőnek is ugyanazt a kegyelmet adja. És imádkozni azért egy haláltus, lehet, hogy ad családban. Vagy igen, mész valóban a kórházba látogatóba, és másik ágyon haldoklik valaki a te beteged mellett. Az Isten fel tud erre készíteni. De nincs sablon, mert el lehet mondani hittel azt, hogy jaj, Istenem, könyörülj rajta. De ebből nem lehet rutint, és nem lehet receptet. Tudja, hogy ennek az asszonynak hol a problémája. És kedves testvérek, tudja a tiédet is, meg tudja az enyémet. Paradicsomban Ádám az volt a válasz, hogy az asszony. Akkor bibliai igazolás, hogy mi férfiak fel vagyunk menni. De nézzük meg ezt a történetet itt is. Hát az asszonynak volt már 6. embere, bezzeg ugye mi szegények, szegény férfiak. Mi mit tartunk problémának, oknak? A házastársunkat. A gyülekezet közösségét, az időjárást, a gravitációt? A bármikori adott politikai vezetést, mindig más a probléma. Kedves testvérek, ahogy utaltunk rá tegnap, ez a történet, ez ugyanúgy beszél a férfiak bűnéről is. Mert ki tudja, hogy milyen férfiak mellett vált ilyen néz az asszony. Milyen volt az első, milyen volt a második házassága. Tehát itt senki nem mentheti fel magát. Tudjátok, mikor van a baj? Amikor egymásra mutogatok. Amikor én azt várom, hogy a feleségem ismerjen az én igazamat, ő meg azt várja, hogy én ismerjem el az ő igazat. Tudod, mikor van megoldás? Amikor én bocsánatot kérek az enyémért, és ő bocsánatot kér az övéért. Ennek az igének a fényében pár évvel ezelőtt hangsúlyosan vált számomra az a mondat, hogy kivé vált mellettem a feleségem. Nem vált leterheltebbé, nem vált szomorúbbá, mint amennyiben válhatott volna, hogyha én Isten szerinti férj vagyok mindig. Ezt meg kellett vizsgálnom. Meg kellett vizsgálnom, kivé váltak mellettem a gyermekeim. Mivé válik mellettünk egy ránk bízott közösség? Kinek mekkora felelőssége van? Azért presbiterek, mindnyájan presbiterek, egy gyülekezetnek a előjárói vagyunk. Felelősség. De nézzük meg, hát nem igazságtalan? Éva szakított a tiltott gyümölcsből, és az Úr pedig Ádámot veszi elő. Hát miért az Isten nem tudta? A férfi a felelős. Hol volt akkor Ádám, amikor a kísértő flörtölt a feleségével? Vagy amikor a felesége flörtölt a kísértővel? És amikor Éva adott Ádámnak, kóstolt meg, te is nem azt mondta, hogy asszony, megyünk bocsánatot kérni az Istenhez. Nem, evett ő is. Mert a kísértő tudta, hogy a női szív könnyedben rezonál az ilyesmire, és tudta, hogy a női tekinteten keresztül pedig mit lehet elérni a férfinál. Tudjátok-e, kedves feleségtestvérek, hogy mikor kell morcosnak lenni, vagy mikor kell egy kicsit jobban mosolyogni, amikor mondjuk valamit el akartok kérni egy férjeteknél, amit egyébként mondjuk úgy nem tenne meg. Mi is azért tudjuk, tehát mi... Vannak típus problémák. Nekünk is megvan a tárházunk. De ez egy lelki sakjátszma, háború, vagy látjuk azt, hogy egy pályán vagyunk. Egyszer egy csendes héten, férfi csendes hét volt, egy férfi lelki gondozójában beszélt, és mondta, hogy tiszteletes katasztrófa az az állapot, amiben vagyunk. Jaj, probléma, de mi a probléma? Problémáink okra 95% a felesége. Szóval jó, de most a felesége nincs itt, nem tudjuk meg, mindig azért érdemes lenne megkérdezni, hogy ez a, mennyi az a 9, nem egy 9,5% csak. Azt mondja, figyelj ide, felesége nincs itt, most azt a maradék 5%-ot tekintsük a 100%-ot, ezzel foglalkozzunk. És kiderült, hogy tényleg azért arányaiban tényleg az volt, de ez a férfi azt az 5%-ot odavitte, mint a maga 100%-os felelősségét az Istennél. Hazament ezért az 5%-ért, bocsánatot kért a feleségétől, és aztán a felesége meg bocsánatot kért amazért. Ha elmered kezdeni a bocsánatkérést, lehet, hogy tőled is bocsánatot fognak kérni, vagy bocsánatot adsz, akkor is nem teszi feltételévé az Úr egyébként, hogy te akkor bocsáss meg, ha bocsánatot kérnek. Forrásává teszi a bocsánat adásodnak a kereszt bocsánatát. Az adószolga példázata, a Máté evangéliuma 18. fejezet, második fele. hogyha neked a király, a Krisztus király 10 000 talentumnyi, azaz több mint egy ország GDP-nyi adósságot engedett el, a megfizethetetlen, akkor neked ebből nem telik 100 napi napszámot elengedni? Nagy pénz azért, 3 nap fizetés, de nem telik. Így aránylik 1 milliószoros a szorzó, amivel én vétkeztem Isten ellen, és amivel vétkezett ellenem az az ember, aki a legnagyobb sérelmet okozta az életembe valaha. A Krisztusért bocsáss meg. És tudja, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, az ellenünk vétkezőkre valószínűleg arra a szomszédra gondolunk először, akivel perbe állunk egymással. Tudjátok, kikkel vétkezünk egymás ellen közelebb, a hozzánk legközelebb állókkal. Egyszer mondta valaki, hogy fia, hazőn állandóan rám borítja a terhet a házastársam, amikor hazőn. Mondom, figyelj, hozzád van a legnagyobb bizalom. Mert nem tolja rá a beosztottjára, nem tolja rá a főnökére, hogy hallottuk a kettőt, meg nem érdemes összekeverni, ugye délelőtt. Veszélyes dolog azért. Elfárad, és otthon jön ki belőle. Igen, nézzük így, hogy akikkel intimebb viszonyban vagyunk, akikkel hálópapucsban, meg hálóköntösben is találkozunk, azelőtt fakad ki a szívünkből sokkal könnyebben az a teher. És egy nagyon kényes kérdés, igen, itt a testi szerelem kérdése, ez az Isten ajándéka. Önmagában a szexualitás az nem egy bűnös dolog. Az nem szeplőtelen dolog. A szexualitás, az az Isten teremtése, az egy szent ajándék, de a házasságon belül. Nem előtte, nem mellette, nem utána, azon belül, amint a tűz. Ha a tűz a kályhában van, melegít. Ha a tűz kikerül a kályhából, leég a ház. Leég a házasság. És megperzselődik a gyerek is. Meg minden körülötte lévő kihat az a tűz. Csak a kísértő turbósít, és nézzük meg, hogy igen, ad egy diszonanciát, általában a férjek pörögnek túl, ha le vannak terhelve, az asszonyok pedig alul működnek, ha túl vannak terhelve, és akkor rögtön megvan a diszonancia. Csak ez zaklat állandóan, az meg nem hagy békén. És nézzük meg, amikor Krisztus felszabadít, akkor legalább a férfi lélek lehiggad, nő lélek meg felszabadul. Lelki kérdés elsősorban. És nézzük meg, hogy a házastársunkkal, amilyen az ima életünk, igazán olyan a szerelmi életünk is. Ez lelki kérdés elsősorban. Ezt tegyük bele az Isten kezébe. És amennyi kisiklás, erről is hallottunk délelőtt is, amennyi félresiklás és aberráció és perverzió az internetes dolgoktól a homoszexualitásig, meg a prostitúcióig, ez kattintásnyira, meg karnyújtásnyira van. Az Úr pedig ajándékba adta. És kedves testvérek, egy gondolat még ehhez, ha ez az asszony Szüzen ment volna férjhez, az első és egyetlen férjéhez, és soha egy félrelépése nincs, és a férjével hűségben él egyetlen férjével, és így hal meg, akkor is szüksége lett volna Jézus kegyelmére. Mert a bűnösség az lelki állapot is nem felekedett. Ahogy tegnap mondtuk, beléptünk a lelki életből a lelki halál a bűnösség állapotába, és abból aztán terem a csomó vadhajtás. És ezért nehezebb a tékozó fiú példázata fényében a nagy testvéreknek, a Nikodémusoknak, a jóknak is kimondani azt, hogy Uram, igen, én is vétkeztem. És hogy a gondolatom, a képzeletem, a fantáziám semmivel nem másabb. És nem az a kérdés, hogy még parancsolat ellen vétkeztem, hanem még benne, még ellen minimum gondolati szinten. Ki az, aki kimerne állni, hogy én néhány parancsolat ellen soha. Tehát a szerelmi, a testi élete csúszott félre, de mégis Jézus Krisztusra volt ennek az asszonynak szüksége. És először a Jézus Krisztussal való kapcsolata kellett, hogy helyre jöjjön, ahhoz, hogy utána rendeződjön minden más az életében. Tehát bármilyen félrecsúszás, deformitás, bűn van az életünkben, az mindig arról beszél, tulajdonképpen Jézus Krisztussal való kapcsolatom, közösségem tört meg, roppant meg, vagy még nem állt helyre. És zárjuk. Gondoljunk arra, hogy mit élhetett át ez az asszony, mikor ennyit mondta, hogy nincs férje. Megoldottam a kérdést. Igazat mondott? Hát polgári jogi értelemben igen. Mert öt vállóper után az már nem férje volt, hanem élettársa. A fél igazság az gazság. És nézd meg, itt is Jézus nem azt mondja, hogy te hazug, hanem azt mondja, hogy ebben, hogy nincs férjed, igazat mondtál, de azt is tudom, hogy hány volt. Gondoljatok bele, az a döbbenet, mint amit Péter mondott a Lukács 5-ből, távozz tőlem, egy bűnös ember vagyok. Jézus belátott a vízbe, hogy hol vannak a halak, belátott ennek az asszonynak a szívében, hogy hol vannak a férjek, emlékei. És nézd meg, hogy nem azt mondja, hogy nekem az életemben ne szóljon bele se az Isten, se az ember, se az egyház, se a pap, se a törvény. Van még, erről holnap egy picit majd beszélünk, van még egy figyelemelterelési kísérlete, na ilyen szuper teológus vagyok, hogy beszéljünk arról, hogy a Mátraházi hegyi, vagy a Sion hegyi, vagy a Garizim hegyi istentisztelet az érvényes. De tulajdonképpen az, hogy végre már van valaki, aki bemutatott engem saját magamnak. És szeretetből teszi. Hogy nem a testem kell neki, hanem a lelkem, az üdvösségem foglalkoztatja. Nézd meg, a jó szándékú, furcsa érdeklődő vándor, nagyobb vagy te az mi atyánknál, Jákobnál. Már látom, hogy proféta vagy. Kedves testvérek, kérjük az Urat, hogy vizsgálja meg a szívünket, hogy ezen az úton elindulás küszöb a trónterem bizonyossága, hogy ezen hol vagyunk, mi az, amit cipelünk, vajon tényleg tisztában vagyunk-e a szívünk tartalmával. Kérni az Urat, Uram, te vizsgálj meg, és amikor az Úr valamire rámutat, akkor ezt tényleg tőle fogadjuk, mert tudjátok, az orvosnál is úgy vagyunk. De szokták mondani talán lelkipásztor, ha úgy tiszteletes, hogy ez azért kemény volt. Tudod, az orvosnál, amikor megvizsgál az orvos és felsziszelsz, akkor nem azt mondja neki, doktor úr, ne nyomkodja, majd legyen szíves, mert itt fáj, inkább simogasson itt, ahol jól esik. Hanem ahol, amikor az orvos, a jó orvos ráteszi a kezét és hol felsziszel, na ott van a probléma. Amire esetleg úgy érezzük, hogy befeszülünk az igére, na ott van a probléma. És Uram, hát az orvos nem fájdalmat neked, akar neked okozni, hanem gyógyítani. Jézus is azért teszi a kényes pontra az asszonynak a kezét, mert gyógyítani akarta az életét. Tudjátok, tulajdonképpen tisztában vagyunk-e magunkkal, de tisztában vagyunk ezzel, kicsoda Jézus. Hogy ennek a világnak a teremtője, a világtengernek is, a víznek is, a mátrai, meg az északpesti víznek, meg a samáriai, meg palesztinai víznek is a teremtője, de a szíveknek pedig az újjáteremtője, ennek a világnak az ura, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt. Imádkozzon. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te nem elmentél ennek az asszonynak az elrontott élete mellett, hanem megvártad, megkerested, értelmentél oda.
Köszönjük, hogy a Gadaraiért mentél át a viharon. Köszönjük, hogy az a megszállott fiú miatt jöttél a megdicsőlés hegyéről. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy értünk jöttél ebbe a világba, és azért, hogy az ördög munkáját leronsd, hogy leleplezd, Úr Jézus Krisztus, kísértünk munkáját ebben a világban, az életünkben. Te győzz meg arról, hogy mi a bűn, te győzz meg arról, hogy mi az igazság, te győzz meg arról, hogy te vagy az igazság és az élet. Úr Jézus Krisztus, köszönjük kegyelmedet, önfeláldozó szeretetedet, hogy átvállaltad az ítéletünket, és köszönjük a szelíd lelki gondozásodat. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Úr Jézus Krisztus kegyelme,